tóvá lesz a Délibáb, és víz fakad a szomjú földön, ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka terem. Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta. Bolondok nem tévednek rá. Nem lesz ott oroszlán, nem megy rá ragadozó vad, ilyen nem lesz található, hanem a megváltottak járnak rajta. Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, újjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Amen. Kedves testvérek, előző vasárnap ítélet vasárnapja volt, és azon a napon azzal szembesített bennünket a mi Úrunk, ami ennek a hétnek is az igéje, hogy mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk az Isten ítélő széke elé. Tehát Isten megítéli majd a mi életünket. És Ézsaiás könyvében is erről olvashatunk, hogyha az előzményeket nézzük, ha a 34. fejezetet átolvassuk, akkor Isten ítélete jelenik meg ott is. Hogy Isten megítéli a népeket, megítéli a nemzeteket. Mindenkin ítéletet fog tartani, és megdöbbentő szavakat olvashatunk ott, hogy az Úr bosszúállásának napja lesz, és vágóhídról van szó, vérszomjas kardról, és mészárlásról, pusztulásról. Ezek után következik itt a 35. fejezet, ami úgy kezdődik, hogy örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik akár a lilium. Virágba borul, és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libanon pompájában, a Kármel és a Sáron díszében. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát. És folytatódik azzal a szakasszal, amit az imént felolvastam, amit pedig a reménység és az öröm hat át. Óriási a kontraszt a két fejezet között, és a két vasárnap között. Ott az ítélet vasárnapja, most a reménység vasárnapja. A 34. fejezetben a nemzetek ítéletéről van szó, itt pedig a reménység és az öröm hatja át ezeket a szavakat. És akkor fölteheti valaki a kérdést, hogy hát akkor melyik az igaz? Melyik az igazság? Az ítélet vagy a reménység? És hát azt lehet erre mondani, hogy igaz mind a kettő. Egyszerre igaz. Igaz az ítélet és igaz a reménység, és nem csak ítélet vasárnapján van ítélet és reménység vasárnapján reménység, hanem ez a kettő egyszerre igaz. Mert az Isten, Szent Isten, Tiszta Isten, bűnt gyűlölő Isten, ítélő Isten, de ugyanaz az Isten irgalmas, kegyelmes, és türelme hosszú, és az ő szeretete nagy. És tulajdonképpen a kereszt erről beszél, hogy a Szent Isten, a bűngyűlölő Isten mit tesz azért, hogy az ő szeretetével megmentse az embert. Hiszen ott a kereszten az Isten haragja mutatkozik meg a bűn iránt. Gondoljunk bele, hogy az ő fiával ez történik, akkor micsoda harag ez, micsoda ítélet ez a bűn felett. A kereszten megnyilvánul az Isten ítélete. De ugyanakkor megmutatkozik az Isten szeretete is. Egyszer, amikor hittanórán a gyerekekkel beszélgettünk, és előjött a kereszt, hogy mi történt ott, hogy mit tettek Jézussal, akkor egy kislány azt mondta, hogy hát Jézus ezért a pokorra küldte őket, nem? És mondtam neki, hogy hát nem, képzeld el, pont az a katona, az a százados, aki levezette ezt az egészet, megtért, és ő a mennyben van. És erre azt mondta ez a kislány, hogy hát jó szíve van Jézusnak. És tényleg ezzel kell, hogy szembesüljünk, hogy hát jó szíve van Jézusnak. Annak ellenére, hogy mit tettünk vele, mit okoztunk neki, hogy nem a pokorra akar juttatni bennünket, hanem meg akar szabadítani bennünket. És ezt azért tette, hogy a szabadulás útját megmutassa nekünk. És És akik megtérnek őhozzá, akik a bűneikből hozzá kiáltanak, azok megtapasztalhatják ezt, hogy jó szíve van Jézusnak. Hogy Jézus megbocsát, és megtisztít bennünket minden gonoszságtól, minden bűntől. És így enyém lehet az a reménység, amiről ebben az igében is szó van. És ugye a reménység az egy érdekes dolog. Sokszor olyan úgy beszélünk róla, hogy hát az csalfa vak, ugye idézve a költőt. Pedig a Szentírás szerint a reménység az egy bizonyos dolog. Egy biztos dolog. Amiről már tudhatom, hogy az az enyém, mert az Isten megígérte nekem, de még az idő elválaszt attól, hogy azt teljesen átéljem, és teljesen megtapasztalhassam, hogy az tényleg valóban az enyém. És hát erről a reménységről olvashatunk ebben a 35. fejezetben, amiről az egyik teológus azt mondta, hogy ez a fejezet olyan, itt Ézsaiás könyvében is, meg hát ilyen lehet az életünkben is, mint egy oázis a vándorúton, hogy megy az ember, halad az útján, és aztán ott az oázisnál megpihenhet, felüdülhet, oldhatja a szomját, és aztán megerősödve, megújulva tovább haladhat az élete útján. És hát erre óriási szükségünk van. És de jó, hogy most is ennél az oázisnál megpihenhetünk. Mert nagy szükségünk van arra, hogy az Úr erőt adjon, hogy felüdítsen, és az ő erejével haladhassunk tovább. Nagyon megtapasztaltam ezt az elmúlt héten is, hogy milyen nagy szükségünk van erre. Pénteken olvastam az e-mailjeimet, és jött egy üzenet, hogy az egyik lelkész testvér, akire nagy szeretettel gondolok, mert rengeteget tanultam tőle, és sok mindent láthattam az ő tanításában, életében. Ismerik többen is a testvérek, Pintér Karcsi bácsi, intenzív osztályra került, már ilyen gyenge állapotban van. És bár ő úgy van ebben az állapotban, hogy szeretne hazaköltözni, és várja azt, hogy az Úrnál lehessen, de hát ott van a felesége, akit viszont ez nagyon megterhel, ez a helyzet. Aztán jött egy másik üzenet, ez már messenger üzenet volt, hogy hát Mikolt kórházba került, és műtét vár rá, jött később a másik üzenet. Aztán közben beszélek a szeretteimmel, telefonon kiderül, hogy besúranó tolvajok voltak náluk. Aztán olvasom az SMS-t, hogy az egyik jó barátom gyógyíthatatlannak tűnő betegséggel küszködik. Daganatos betegséggel, áttétes. És mindez egy nap, ami úgy elé kerül az ember elé. És ezek olyan történések, amelyek úgy lecsupaszítják az embernek az életét, gondolkodását, és átértékel dolgokat, hogy mi is az, ami fontos, mi is az, ami igazán kell nekem. Mert úgy belemerülünk a hétköznapok gondjaiba, apró cseprő dolgaiba, morgolódunk bizonyos eseményeken, de aztán jönnek ilyen dolgok, amik úgy megállítanak, és azt mondják, hogy ember, hát gondold már át, hogy mi ennek az életnek a célja, ennek az életnek az értelme. És az legyen fontos számodra, ami valóban fontos. És tényleg mennyiféle nyomorúság van ebben az életben. Szenvedünk a bűntől, szenvedünk magunk bűnétől, a másik bűnétől, szenvedünk a bűnöknek a következményeitől. És hát itt van ez az ige. Mennyire szükségünk van ezekre a szavakra. Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a megroskadt térdeket, mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme jön Istenetek, és bosszút áll. Jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket. És hát hogyan erősíthetném én a másik embert, amikor ilyen problémákkal küszködik? Mert vannak emberi dolgok, hogy ott vagyok, ha tudok, segítek, bátorítom szavakkal. Ha nem tudok ott lenni, akkor felhívhatom. De sokszor szembesülök azzal, hogy ez nem elég. Nem elég annak a másik embernek. És szembesülök azzal is, hogy hát szeretnék segíteni, szeretném bátorítani, szeretném támogatni, de olyan üresek az én szavaim. Mit tudnék én mondani? Mivel tudnám őt tovább segíteni? És hát ott van az, hogy lehet imádkozni a másik emberért. Sokszor így beszélnek erről emberek, hogy hát csak imádkozni tudok. De ez nem az ilyen csak kategória, hanem hogyha én imádkozni tudok a másikért, ez a leghatalmasabb dolog. Hogy a mindenható Istent hívom segítségül, és őt kérem, hogy amiben én tehetetlen vagyok, amiben én nem tudok mit lépni, abban ő cselekedjen. Amiben az emberi erő kevés, amiben megmutatkozik a mi fogyatékosságunk, ott ő tud cselekedni, mert ő mindenható Isten. És ott van az ige, amivel bátoríthatom a másikat. Hogy jön az Úr. Itt van az Úr, aki közbe tud lépni. És ami emberileg lehetetlen, az az Istennél lehetséges. És a remegő szívűeket lehet ezzel bátorítani. Ahogyan Jakabnál is olvashatjuk, hogy legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Jön az Úr. Vagy a zsidókhoz írt levélben is visszhangoznak ezek a szavak, amik itt Ézsaiás könyvében, a 35. fejezetben szerepelnek. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Jön az Úr, hangzott Ézsaiásnál, és jó azért azt is megnézni, hogy ez mit jelentett abban a helyzetben, amikor ő ezt hirdette. És azt kell, hogy lássunk, amikor megvizsgáljuk ezt a szakaszt, hogy Ézsaiás előre szólt. Profécia ez, amit elhangzik, hiszen amire itt utalás történik, az több mint 100 évvel később következett be, hogy a nép fogságba került. Ugye ez Izrael népének történetében a legnagyobb törés. Amikor jöttek a babilóniaiak, és felgyújtották Jeruzsálemet, leigázták a népet, elhurcolták az embereket, és nem csak a várost rombolták le, hanem benne a templomot is. Azt a helyet, ahol Isten kinyilatkoztatta magát, és ahol az ő szentsége megnyilvánult. A szentek szentjét is, ahova nem mehetett be, csak a főpap évente egyszer. Hát még pogányok oda mehettek volna, és itt arról olvashatunk az igében, hogy teljesen lerombolták, felgyújtották a templomot. Hát hogyan történhetett ez meg? És azt is olvashatjuk az igében, hogy úgy, hogy az Isten szentsége elhagyta Jeruzsálemet. Hogy az Isten elvette a védő karját népe körül. És Isten megengedte mindezt, sőt, arról is olvashatunk, hogy Isten ítélete nyilvánult meg abban, hogy a babilóniaiak megtámadták és leigázták a népet. Isten népének bűne vezetett ide, és Isten ezeket a bűnöket ítélte meg a babilóniaiakon keresztül. És ebben az állapotban voltak ott, távol a hazájuktól, távol a lerombolt templomtól, nincs a bűnért bemutatott áldozat, nincs meg az a közösség, nincs meg semmi tulajdonképpen abból, ami korábban az ő életüket jelentette. És de jó lenne oda visszatérni, de jó lenne ezt valahogy helyrehozni, de azzal kell, hogy szembesüljenek, hogy emberileg semmi esély erre. Nincsenek eszközeik, nincs erejük, teljesen kilátástalan a helyzet. És ebben a helyzetben még az Urat sem tudják dicsérni. Ugye a 137. Zsoltár szól erről, amikor mondják, hogy hát a fára akasztották a hárfáikat. nem tudtak az Úrnak énekelni, pedig ott mondták nekik, hogy na hát, énekeltek már azokból az énekekből, olyan jó lenne azokat hallani. És mondták, hogy hát hogyan tudnánk énekelni mi az Úrnak az énekét? Távol vagyunk, idegen földön vagyunk. Nem tudjuk dicsérni itt az Urat. Erről a fogságról van itt szó, ami még meg sem történt, de már Ézsaiás beszél arról, hogy na majd mi lesz akkor, amikor kijöhetnek ebből? Megszabadulhatnak ebből a fogságból. És ez talán furcsán hangzik, hogy még be sem következik, és már arról van szó, hogy na hogyan fognak ebből kijönni, de ezt a mi életünkben is megtapasztalhattuk már talán. Hogy voltak igék, amelyeket olvastunk, hallottunk, talán meg is tanultuk azokat, és nem értettük, vagy nem szólt annyira. Megismertük azokat az isteni szavakat, de nem tudtuk úgy az életünkben igazán elhelyezni. De aztán jött egy élethelyzet. Amikor azok a jól ismert igék előjöttek a szívünkben, a gondolatainkban, és akkor már megértettük, akkor már tudtuk, hogy mit akar az Úr azokon keresztül mondani. És vannak ilyen élethelyzetek, korszakok, amikor mondjuk az ember azt mondja a zsoltárokra, hogy hát én ezekkel nem tudok mit kezdeni. Nem értem, hogy miért siránkozik ez az ember, miről beszél. És aztán jön valami nyomorult helyzet az életünkben, amikor azok a zsoltárok szinte a mi szavainká válnak, ahogyan az Úrhoz szeretnénk kiáltani, de még csak erre se vagyunk képesek, és ezek a zsoltárok segítségül jönnek, és azokon keresztül az Úr megerősíti a mi remegő szívünket. Tehát így hangzik itt Ézsaiásnál ez az öröm üzenet, hogy jön az Úr, jön a szabadító. És ezek ilyen alapvető igazságok, de ezek az alapvető igazságok válhatnak nagyon fontossá újra, amikor az ember megéli a rászorultságát. Jön az Úr, szabadítást készít. És ezt nem úgy teszi, ahogyan mi ezt elvárnánk, elgondolnánk, ahogyan Izrael népét sem úgy szabadította meg, ahogyan ezt ők elképzelhették volna, hanem jött egy uralkodó, egy pogány uralkodó, aki azt mondta, hogy mehettek. És ezt akkor nem is akarták elhinni, nem is akarták elfogadni, hogy ez lenne az Úrnak a szabadításának az útja. És aztán, amikor a kereszt halál történt, azt sem akarták elfogadni. És így van ez ma is, hogy az embernek vannak gondjai, problémái, és az Úr nyújtaná a megoldást, és nem akarjuk elfogadni, mert mi azt máshogy gondolnánk. Más utat választanánk a magunk esze szerint. De itt le kell mondanunk a magunk elképzeléseiről, és azt kell, hogy mondjuk, hogy Uram, legyen úgy, ahogy Te akarod, és cselekedj úgy, ahogy Te szeretnéd. És lehet, hogy vannak dolgok, amikből szeretnénk kilépni, de az Úr benne tart bennünket, de akkor azt ígéri, hogy ad hozzá erőt, és ad azokban békességet, és vannak dolgok, amikből megszabadít, csodálatos módon. És ami a legfontosabb, hogy a bűneinkből megszabadít, hogy azokra bocsánatot ad nekünk, mert ezt ígéri. És hát nem tudom, hogy most hogy vannak itt a testvérek. Vannak-e remegő szívű testvérek most közöttünk? Hát én szeretném hirdetni azt, amit itt Ézsaiás kapott, hogy legyetek erősek, ne féljetek. Íme jön Istenetek és bosszút áll, jön Isten és megfizet, megszabadít benneteket. És nem mindegy, hogy ezeket a szavakat milyen szívvel fogadjuk, hogy tényleg remegő szívvel, teljesen ráutalva az Úrra, vagy kemény szívvel és lepattannak rólunk. És sokszor a nyomorúságban is így van az ember. Van, amikor a nyomorúságban meglágyul az ember szíve, és van, aki megkeményedik, még inkább az Úr felé. És sokszor mondják, hogy na hát nem segített az Isten, na hát nem segít az Isten, na hát milyen Isten ez? És van, akikről leperek tényleg az Isten szava, és fölényesen mondják, hogy na hát ez engem nem érdekel. sokszor szembesülök ezzel, hogy ha fiataloknak is, vagy szinte még gyerekeknek, kamaszoknak is beszélek az Úr dolgairól, van, aki nyitott szívvel fogadja, és vannak, akik azt mondják, hogy hát ezt nem értem, azt sem tudom, hogy miről van szó, meg nem is érdekel ez az egész, meg hát Isten, azt sem hiszem, hogy egyáltalán létezik. És már-már azt kezdi gondolni az ember, hogy na hát ez az a helyzet, hogy a gyöngyeket a disznók elé vetem. De aztán mindig ott van az a gondolat, hogy de kell, hogy hallják ezt. Kell, hogy hallják ezeket a szavakat, és lehet, hogy most nem értik. És úgy tűnik, hogy lepereg. De Isten tudja, hogy mi van ott a szívek mélyén. És Isten tudja, hogy mikor fognak ezek a szavak majd előkerülni. És hadd hallják, és hadd tanulják meg ezeket az igéket, mert majd eljöhet az idő, amikor ők is remegő szívvel emlékeznek vissza ezekre az igékre. Amikor esetleg szembesülnek azzal, hogy hát mégsem volt olyan jó ötlet a magam feje szerint élni az életemet. Amikor esetleg ott vannak egy beteg ágyon, vagy szembesülnek azzal, hogy hova vezetett az ő makacságuk, és akár az alkohol rabságában vannak, vagy egy nagy törés van az életükben, mert válságba került a házasságuk, vagy ki tudja, hogy milyen nyomorúságukkal kell, hogy szembesüljenek, ahhoz, hogy aztán végre az Úrra figyeljenek. És meghallják azt, hogy jön az Úr, ő bosszút áll és megfizet, ő ítélő Isten. Ahogyan ott megítélte a babilóniaiakat, akiken keresztül megítélte az ő népét is. És Isten legyőzi a mi ellenségünket. Legyőzte a mi ellenségünket. Hiszen arról is beszél nekünk a Szentírás, hogy legyőzte a legnagyobb ellenségeinket, a sátánt, a bűnt és a halált. Jézus a győztes. És ezt a győzelmet hirdeti meg nekünk újra és újra. Ez még sokszor nem olyan nyilvánvaló. Mert szembesülünk a bűnnel, annak következményeivel, szembesülünk a halállal újra és újra. De ahogyan ez a profécia is túlmutat az akkori helyzeten és a 100 évvel későbbi helyzeten, úgy nekünk is túl kell látni ezeken a földi körülményeken keresztül. És az ige ebben segít bennünket, hogy lássuk azt, hogy az Úr az örökké valóságban gondolkodik a mi életünkről. És ez a profécia is arról beszél, hogy jön az Úr, majd eljön maga az Úr, és el is jött Jézus Krisztusban. És hogy ennek milyen jelei voltak. Ugye olvashatjuk, hogy a vakok szemei megnyílnak, a sánták járnak, a süketek hallanak, a némák beszélnek, és amikor keresztelő János megingott a hitében, ott a börtönben, akkor Jézus ezt az üzenetet küldte neki. Ebből a szakaszból idézett Ézsaiástól, hogy menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok, vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg és süketek hallanak, halottak támadnak fel és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Innen idéz meg más ézsaiási szakaszokból, hogy János, vedd észre, hát azok történnek meg, amiket az Úr előre kinyilatkoztatott Ézsaiás prófétán keresztül. Eljött tehát Jézus a szabadító. És mindazok, amik ott történtek, hogy vakok szemei megnyíltak, sánták jártak, ezek idézőjelben csak jelei voltak annak, hogy eljött a szabadító. Persze óriási dolog volt ez azoknak az embereknek az életében és a környezetük életében. De ez mind arról beszélt, hogy az jött el, aki a bűnökből megszabadít. Az örök kárhozatból megszabadít, és aki által kapcsolatba kerülhetünk az élő Istennel. Aki által a lelki szemeink megnyílhatnak. Mert a lelki vakságból kivezet bennünket. A lelki süketségből. Hogy érzéketlenek vagyunk az Isten dolgaira. És a lelki némaságból, hogy nem tudunk beszélni Jézusról, nem tudunk róla bizonyságot tenni, mindaddig, amíg meg nem tapasztaljuk az ő szabadítását. De utána megnyílik a mi szívünk és a szánk arra, hogy tudjuk őt dicsőíteni, dicsérni. Hát ilyen örömüzenettel mehetnek haza a testvérek a mai napon. És azért itt a végén még azt hadd kérdezzem meg a testvérektől, hogy haza mennek? Hazafelé mennek majd? És itt nem csak azt kérdezem, hogy most akkor beugranak-e még valakihez, a szomszédhoz, rokonhoz útközben, hanem hogy a mi életünk irányultság az mifelé tart. Tényleg az örök hazafelé tartunk, amiről ez az ige is beszél. Azon az úton lehetünk már, amit az Úr készített Jézus Krisztusban. Vele éljük az életünket, és vele haladhatunk tovább. Ha igen, akkor ebben örvendezhetünk. És ha arra kell rádöbbennünk, hogy még nem, akkor akár ezen a napon is ráléphetünk erre az útra. És mehetünk az Úrral tovább, hazafelé. Afelé, a hazafelé, amiről itt is beszél Ézsaiás, hogy öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Te látod a mi életünket, és Te tudod azt, hogy mi mindennel kell szembesülnünk, milyen problémákkal, betegségekkel, bűnökkel, nyomorúságokkal. És Te tudod azt, Urunk, hogy mennyire szükségünk van rád. És azt is Te tudod, Urunk, hogy ha csak egy szót is szólsz, meggyógyul a mi lelkünk, és megerősödünk, és tudunk tovább haladni, és tudjuk elhordozni a nehézségeket, és tudunk örömmel dicsőíteni téged. Urunk, add, hogy az az ige, ami elhangzott, ez a sok száz éves ige, hadd legyen most élővé számunkra, és hadd tudjuk befogadni szívünkbe, és hadd tudjunk ezzel az örömmel hazafelé tartani. Amen. Utamon a fényforrás. Ó, Uram, a tengér utamon a fényforrás. Amikor kísér szorongás, csüggedés, ott vagy itt, nem fél. Erőt veszek, veled tovább megyek, míg az út véget ér. Ó, Uram, a Te ígéd lámpás utamon, a fény forrás. Szeretném hirdetni a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Jövő hét vasárnap a szokott rendben és időben lesz istentiszteleti alkalmunk, és gyermekistentisztelet is. Jöjjünk ezekre az alkalmakra, és hívogassunk másokat is. Közben a hétközi alkalmak is a szokott rendben lesznek. Hétfőn 3 órától asszonykör. 3 órától lesz akkor? Igen, jó, tehát nem téves. Kedden 5 órától lesz énekkar, és utána pedig Biblia óra. Szerdán 10 órától Babamama klub, és ezen a napon lesz itt az LMK alkalma is. Ezzel kapcsolatban szeretném hirdetni, hogy ez a lelkészi munkaközösség alkalma. Szeretném hirdetni, hogyha Van esetleg valaki a testvérek közül, aki szívesen hozna egy tál süteményt, vagy valamivel hozzá tudna járulni ez az alkalomhoz, akkor azt örömmel fogadjuk. És hirdetem, hogy pénteken pedig 5 órától lesz ifjúsági óra és konfirmációi óra is párhuzamosan. Várjuk erre a konfirmandus és ifjúsági tagokat szeretettel. Az adventi gyülekezeti csendes napunk december 8-án lesz itt Nyírteleken. Készüljünk erre az alkalomra is imádsággal. És adventi diakóniai napot tartunk majd december 15-én. Erre is imádsággal készüljünk. Hirdetem a heteket, amelyek előttünk vannak, illetve hetet, most már csak a Biblia tanulmányozó hét van, amely Biatorbágyon lesz majd decemberben. Hordozzuk ezt az alkalmat is imádságban. És hát itt is megtalálhatjuk ezeket az időpontokat, amiket hirdettem az imént. Előttünk van az imádságlista, és testvérek valamiért kérték az imádságot, legyenek az Úr előtt a mindennapos imádságainkban is. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 205-ös éneknek az első versszakát. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a csodálatos örömüzenetet, hogy a te fiad eljött ebbe a világba azért, hogy megszabadítson bennünket, és köszönjük azt az üzenetet, hogy nincs reménytelen helyzet. És hogyha benned bízunk, akkor te kivezetsz bennünket a nyomorúságból. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezzel bátorítasz, ezzel bíztatsz bennünket, és ezzel erősíted a mi megroskadt térdeinket, a mi remegő kezeinket és remegő szívünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy te táplálsz bennünket, és nem csak azt adod meg nekünk, amire a testünknek szüksége van, hanem azt is, amivel lelkünket tudod erősíteni, táplálni. És köszönjük neked, Urunk, hogy a hétközi alkalmakon is ezt tapasztalhatjuk meg, és az otthonainkban is elővehetjük a Bibliát, és olvashatjuk a te szavadat. És köszönjük, Urunk, hogy mindazt megadod nekünk, amire szükségünk van. És olyan jó így eléd hozni mindazokat, akik nehézségben vannak, nyomorúságot élnek meg. Olyan jó hozzád kiáltani azokért, akik betegek. Kérünk, hogy te támogasd őket, te gyógyítsd meg őket, Urunk, és hadd nyilvánuljon meg a te dicsőséged rajtuk. Urunk, olyan jó azt tudni, hogy előtted nincs reménytelen helyzet, és olyan jó azt tudni, hogy te minden mélységből ki tudsz vezetni. De köszönjük azt is, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy ha nem tennéd is, akkor is te vagy az Úr. És amit elkészítettél számunkra ott az örökké valóságban, az minden értelmet és mindent felülmúl. Köszönjük neked, Urunk, hogy így az örökké valóság távlatából tekinthetünk a mi életünkre. És add, Urunk, hogy erről ne feledkezzünk meg, amikor a mindennapi gondokkal szembesülünk. És hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy neked gondod van ránk, mégis a mindennapi nehézségekben is, és rád bízhatjuk azokat a feladatokat, teendőnket, amelyek előttünk állnak. És kérhetjük tőled az erőt, az áldást, az útmutatást, a bölcsességet. És köszönjük neked, Urunk, hogy itt van gyülekezetünk, ahol együtt lehetünk alkalomról alkalomra. Kérünk azokért a testvérekért, Urunk, akik szolgálnak ezeken az alkalmakon, hogy hadd tudják azt hirdetni, ami belőled fakadó. És így kérünk, Urunk, csendes napokért, napokért, amelyek várnak bennünket. Te készítsd el ott is az igei üzenetet számunkra. Így hozzuk eléd, Urunk, az LMK alkalmát is, lelkész testvéreket itt az Egyház megyében. Kérünk, hogy Te erősítsd meg az ő életüket, az ő szívüket. Add, Urunk, hogy rád figyelve, belőled merítve tudjanak szolgálni és dicsőíteni Téged. És így hozzuk eléd, Urunk, egyházi vezetőinket, espereseket, püspököket. Te tartsd meg őket, Urunk, ezekben a felelősségteljes, nehéz szolgálatokban, hogy rád figyelve tudják azokat végezni. És kiáltunk hozzád a világi vezetőinkért is. Rajtuk is nagy nyomás, teher van, és óriási kísértések veszik őket körül. De jó lenne, Urunk, hogyha rád figyelnének, tőled kérnének bölcsességet, és aszerint tudnának döntéseket hozni. Kérünk, hogy Te cselekedj így a mi életünkben, népünk életében, egyházunk életében, és kérünk, hogy legyen meg a Te akaratod. És hallgass meg minket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és adjon te néked békességet. Amen.